Isten nem lehet az atya annak, akinek az egyház nem anyja. Ciprianus egyházatya, Krisztus utáni 3. század. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban az egyházról fogunk beszélni, arról is, hogy mire jó tulajdonképpen az egyház, minek van az egyház, és mit is értünk egyház alatt. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok föl mindenféle lehetséges fórumon és platformon az Evlelkészre, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, vagy éppen a Facebookon. Lájkoljatok, értékeljetek, hogyha az adott platform kéri, és kommenteljetek, az elsődleges komment felület úgy alakult a csatorna életében, hogy a YouTube lett, úgyhogy ha van kommentetek, ellenérzésetek, vagy éppen kérdések maradnak bennetek a témával kapcsolatban, akkor az bátran írjátok meg, vagy írjatok nekem e-mailt, akik e-mailt írtak eddig, azok el tudják azt mondani, hogy minden e-mailre válaszolok, úgyhogy várom a kommentjeiteket, meglátásaitokat, és minden mást is. És persze iratkozzatok fel a kötőszóra is, mert ez az adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Megtaláljátok a kötőszót a Facebookon, és megtaláljátok a YouTube-on is, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ luteránus szemmel. Na, vágjunk is bele akkor a mai témánkba, ahol is az egyház lesz a témánk, hogy tulajdonképpen mi is az egyház és mire való az egyház. Nagyon sok ága van a kereszténységnek, nagyon sok felekezete van a kereszténységnek, nagyon sok szubkultúrája van, rétege van a kereszténységnek, ahol vannak bizonyos szavak és vannak bizonyos fogalmak, amelyek itt-ott vagy amott kiverik a biztosítékot, vagy éppen ellenérzést, vagy fóbiás tüneteket produkálnak. Valahol például vannak olyan bugyrai, most mondom így persze csak idézőjelbe, a kereszténységnek, ahol például a vallást, mint fogalmat utasítják el, hogy a vallás az rossz és a hit az jó. Persze ez abszolút butaság, mert hogy a vallás tulajdonképpen a hitnek a hétköznapokra való leváltása, tehát a gyakorlás, a hit gyakorlás az tulajdonképpen a vallás. Vagy vannak olyan helyek, ahol például a gyülekezet, mint szó veri ki a biztosítékot, mert azt mindenki valamilyen szektársággal azonosítja, és éppen ezért inkább egyházat, egyházközséget szoktak használni kifejezésként. És bizony vannak olyan bugyrai a kereszténységnek, mondom megint csak idézőjelbe, ahol az egyház, mint kifejezés, azaz amilyen fóbiás tüneteket produkál, ugyanis az egyházat, mint kifejezést sokan csak és kizárólag szervezeti, intézményes szinten értik, azaz arra értik, hogy egyfajta egyház szervezet, aminek van egy infrastruktúrája, hát vagy bármilyen struktúrája, de hogy van infrastruktúrája is, meg hierarchia van benne, meg az olyan ózsdi, meg intézményes, meg merev, meg csak akadálya az evangéliumnak, vagy csak akadálya annak, hogy az emberekhez eljusson az Istennek a szeretete, nincs is arra szükségre egy fölösleges közvetítő az Isten és az ember között, vagy éppen akadályozó tényező. Na mindegy, sok ilyen gondolat is van a kereszténységen belül is, de hát persze azon kívül is a világban úgy általánosságban véve sokan mondják azt, hogy a hittel semmi baj nincsen, az egyházzal van a probléma, ugye itt is általában az egyház szervezetre gondolnak, illetve az egyháznak a tagságára, és legfőképpen a papságára, de itt most ezeket a fogalmakat tisztába fogjuk tenni, és megnézzük azt, hogy mit jelentenek, és hogyan is tudjuk mi érteni azt, hogy egyház. Úgyhogy a mai adásunknak a menete a következőképpen fog alakulni. Először is egy fogalmi tisztázás lesz itt az elején, hogy mit jelent az egyház, mint kifejezés, és mi ebben az adásban hogyan fogjuk érteni, vagy egészen pontosan milyen jelentéstartalmakat rendelünk majd hozzá, mert hogy több is lesz, tehát többféleképpen is fogjuk azt érteni, hogy egyház. És ez már látszik majd a következő pontokból is, ugyanis második pontként arról fogunk beszélni, hogy az egyház, mint szent közösség, az micsoda. Fogunk beszélni aztán arról, hogy az egyház, mint szervezet, az micsoda. Utána fogunk beszélni arról, hogy az egyház, mint felekezet, vagy felekezetek többes számba, az micsoda. És végül pedig arról fogunk beszélni, hogy lehet-e egyház nélkül hinni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát lehet-e egyház nélkül kereszténység, most mondjuk így. Lehet-e az egyház nélkül? Na hát ezek lesznek a fő pontjaink. Nos, akkor az első pontunk egy fogalmi tisztázás lesz, ahol is arról fogunk beszélni, hogy maga a kifejezés, hogy egyház, az mit jelent. Ugye magyarról beszélünk, vagy hát én magyarul beszélek, meg szerintem akik hallgatjátok, ti is magyarul beszéltek, és hogyha ezt a magyar kifejezést nézzük meg, azt, hogy egyház, akkor, és ennek az etimológiáját kicsit megvizsgáljuk, őszinte leszek, azért a nagyon nagy mélységében nem ástam bele ennek a szónak, mármint a magyar szónak az etimológiájába, de amit találtam, az az, hogy az egy ház, mint olyan, ott az egy, ami az, a ház az egyértelmű, de az egy, ami az elején van, az nem számnév, hanem állítólag a magyar nyelvben volt az egynek egy másik jelentése is, ami nem egy számnév, hanem szent jelentéssel bírt, azaz az Istenre utalt, mint aki szent, a szent, tehát az Istennek a háza tulajdonképpen, innen jön az egyház kifejezés, és hát ez utal arra is, hogy sok más nyelvben, például az angol nyelvben is, hogyha azt mondjuk, hogy egyház, akkor ott azt úgy mondjuk, hogy church, ugye németül úgy mondjuk, hogy kirche, és mind a kettő az jelenti a magát az egyház szervezetet is, tehát magát a közösséget, illetve jelenti magát a templomot is, tehát azt a helyiséget, ahol összegyűlnek a keresztények, és valóban ez jelent meg eredetileg a magyar nyelvben is, az egyház kifejezésben, amely a templomra utal alapvetően. Na de azt tudjuk, hogyha általában a keresztény, mondjuk így, hogy a keresztény teológiai kifejezésekkel bármit is akarunk kezdeni, akkor a Bibliához kell visszatérnünk, és ott bizony van egyfajta nyelvi akadályunk is, hiszen a Bibliát ugye nem magyarul, sem nem angolul, sem nem németül írták, hanem az Ószövetség nagy részét héberül, túlnyomó többségét, az Új Szövetség túlnyomó többségét pedig görögül írták, így mondom az egyszerűség kedvéért, és hát ahhoz, hogy magának az egyháznak, mint fogalomnak, az, hogy utána az évszázadok, évezredek során mik azok, amik rárakódtak, az egy dolog, erről is fogunk beszélni, de hogy eredetileg az egyháznak biblikus értelemben mi a jelentése, mi most arról beszélnénk itt elsősorban. Ez a szó pedig, amit keresünk a görög nyelvben, az az eklészia kifejezés, ami ugye átment utána a latin nyelvbe is egy az egybe át lett véve, eklézia, ma is használjuk így ezt, általában az egyház községre, majd azt is megbeszéljük, hogy ez mit jelent, illetve tehát egy adott helyi keresztény közösségre szokták használni az eklézia kifejezést, de hogy az eredeti szó, a görög eklészia kifejezés, az két szóból áll, az ekből és a kaleóból. Az ek az egy igekötő, vagy hát magyarul úgy mondanánk, hogy igekötő. Az azt jelenti, hogy ki, valahonnan ki, kifelé, és a kaleó pedig hívást jelent, hívást, elhívást, megszólítottságot, vagy megszólítást jelent. Tehát az ekkaleóiból jön az eklészia, azaz azok, akik ki vannak hívva valahonnan, tehát kihívva valahonnan, valahová. És hát, hogyha végig gondoljuk akár Jézusnak és mondjuk az ő tanítványainak a kapcsolatát, és azt, hogy Jézus miket mondott a tanítványainak, és például elsősorban, mondjuk, hogyha nézzük János evangéliumának a 17. fejezetét, a főpapi imától Jézus imádkozik a tanítványaiért, akkor többször is találkozunk azzal, hogy őket kihívja az eredeti környezetükből, de ez nem csak azt jelenti, hogy földrajzilag, tehát, hogy egyik helyről a másikra, hanem azt jelenti, hogy valahogy kívül kerülnek az addigi világból át egy másik világba, és nem e világból való vagyok, és ők sem e világból valók, ugye mondja Jézus. Tehát tulajdonképpen olyan magának az eklézsiának, az ekkaleónak a kihívásnak a, és itt nem a kihívás nem mint challenge értjük, hanem mint hogy kihívni valahonnan. Tehát minthogyha benne a világban, de mégis egy másik világként lennének a Krisztusnak a követői. Tehát tulajdonképpen a Krisztushoz tartozás, az ő erőterében való levés, amely egyfajta megkülönböztetést jelent azokhoz képest, akik nincsenek benne Krisztus erőterébe. Tehát ki jönni tulajdonképpen a világból, és ezért is szokták az egyháznak egyházi berkeken belül az egyház ellentétének a világot szokták mondani, tehát hogy van az egyházi meg a világi, ugye ezt a köznyelvben is használjuk, de ez innen eredeztethető, hogy a világból, úgy generálisan a világból Jézus kihívja magához, hívja az embereket, és egyházba tömöríti bele. Tehát még egyszer, az egyháznak az eredeti szava, az eredeti görög szava az az eklészia, vagy eklézsia, hogyha magyarosan akarjuk mondani, amely kihívást jelent, tehát egyfajta megkülönböztetést és külön valóságot a többi emberhez képest. Tehát ez akkor az eredeti jelentése az egyháznak, mint kifejezésnek, hogyha biblikusan, tehát a Bibliából eredeztetjük. De ezen túlmenően az egyházat azért még a hétköznapi nyelvben nagyon sokféleképpen szokták használni. Használjuk, hogy általában az egyház kifejezést az egész kereszténységre, vagy egyháznak mondjuk azokat a keresztény felekezeteket, tehát a kereszténységen belüli tagolódásokat, amelyek különállóak, mint hogy római katolikusok, tehát római katolikus egyház, meg evangélikus egyház, meg református egyház. Az, hogy miért van ennyi egyház, azzal kapcsolatban érdemes meghallgatni azt, hogy miért nem egységes a kereszténység, az egyik legelső adás volt, ami jó hosszú lett különben, amiben arról beszéltem, hogy miért vannak ezek a különféle, mondjuk így, hogy egyházak. És hát a helyben, amikor a keresztények beszélgetnek egymás között, akkor az egyház, amikor arról beszélnek, hogy adunk valamit az egyháznak, vagy az egyházhoz tartozunk, akkor maga az egyház, mint kifejezés, a helyi közösséget, egy adott felekezet helyi közösségét is jelentheti. Tehát egy nagyon széles tartalmú, és nagyon sok minden sűrűsödik benne ebbe a kifejezésbe, hogy egyház. És akkor itt már említettem több másik kifejezést, amelyek valahogy összetartoznak az egyházzal, mint kifejezéssel, sőt mondjuk jelentés árnyalatait is jelölik, ilyen például a felekezet. Ugye mit jelent a felekezet? A felekezet azt jelenti, hogy a kereszténységen belül az egyes irányzatokat, amelyek önálló szervezetekbe tömörülnek be, amit szintén szoktunk egyháznak is nevezni, azok a felekezetek, tehát az evangélikus felekezet van ilyen, de hát szervezetileg meg úgy mondjuk, hogy evangélikus egyház. Ennek az a, ezt majd a következő pontba fogjuk taglalni, hogy ez miért van így ez a kavarodás, és miért nem egyértelmű, hogy akkor most hogyan értjük, vagy hogyan nem értjük, de most elsőre, vagy hát előjáróban csak annyit mondanék róla, hogy attól függ, hogy az egyházat, mint kifejezést, az teológiai fogalomként használjuk, vagy pedig jogi fogalomként kezeljük. Akkor van még olyan szó, hogy gyülekezet. A gyülekezet is lehet az egyháznak egy szinonimája, illetve jelentés árnyalata, mármint az egyház kifejezésnek. A gyülekezet jelenti a helyi közösségeket, tehát a különböző felekezetekhez tartozó embereknek a helyi közösségeit, városokban, falvakban, vagy akárhol máshol is. Sokan persze gyülekezetnek mondják az egész nagy egyház szervezetet is, lett légyen szó például a hit gyülekezete, akik nem azt mondják, hogy mi a hit egyháza vagyunk, hanem a hit gyülekezete, tehát ők kvázi így módon egy nagy gyülekezetként definiálják saját magukat, ami persze így van a történelmi egyházak tekintetében is, csak hát ott másképpen alakult ennek az elnevezése, de hát nyilván ez is az ő részükről egy distinkció, egy elválasztás, hogy mi nem egyház vagyunk a szónak abban az értelmében, ahogy a többiek, hanem mi egy gyülekezet vagyunk, tehát ezt a közösségi jelleget és a jobban egybetartozást próbálják meg ezzel kidomborítani. Illetve van még az egyház község, mint kifejezés, és nem egyház közösség, hanem egyház község, és ugye itt a község kifejezés az a településre utal, tehát amikor mi azt mondjuk, például az a gyülekezet, amiben én szolgálok, hogy Ajkai Evangélikus Egyház Község, az azt jelenti, hogy területileg, tehát teritoriálisan az Ajka városhoz, és nyilván a környező falvakat is itt beleértve, az Ajka városhoz tartozó evangélikusoknak a közössége és ennek az intézményes sült szervezete, az az Ajkai Evangélikus Egyház Község. Ugye ma a gyülekezetek, főleg a történelmi egyházaknál a gyülekezetek általában területi alapon vannak, tehát ez azt jelenti, hogy az egy földrajzi helyen lakók alkotják ezt a fajta egyház községet, ezt a közösséget, amit egyház községnek nevezünk. de hát ennek nem kell feltétlenül mondjuk így lenni, ez például Budapesten nagyon jól megfigyelhető, hogy bár ott is vannak ezek az úgynevezett egyház községhez tartozó területek, ott ugye különböző budapesti kerületek, de hát Budapesten az simán meg lehet játszani, hogy az ember egyik kerületből átmegy a másik kerületbe Isten tiszteletre, hogyha az neki jobban bejön. Tehát ez a kifejezés sem fed le nyilván minden esetet, hát nem is tudja megtenni, nincsenek is ilyen kifejezések. És akkor jöjjön a második pont, ami pedig az egyházat, mint szent közösséget érti, és most itt az egyház, mint kifejezést, ebben a pontban legalábbis mindenképpen teológiai értelemben fogjuk érteni. Az egyház, mint olyan, az minden nyűgyével, bajával, pozitívumával és negatívumával együtt, az egy olyan közösség, és ennek mentén egy olyan fogalom teológiai értelemben, amely felülről jön. Tehát az Istentől és első renden is Jézus Krisztusnak a megváltó munkájából származik, hiszen az egyház tagjai nem mások, mint akik Krisztus követők, hát persze elvileg, Krisztus követők, és akik Krisztushoz tartoznak, és abba a bizonyos krisztusi előtérbe ellettek hívva, kilettek hívva máshonnan és oda tartoznak. És hát éppen ezért, hogyha az egyházat mint teológiai fogalmat kezeljük, tehát nem szervezeti, nem jogi, nem intézményi szinten értelmezzük ezt a kifejezést, hanem teológiai szinten értelmezzük ezt a kifejezést, akkor tudunk rálátni arra, hogy valójában ez a fogalom mit is jelent. Az egyházról nagyon sok mindent ír a Biblia. Látni kell azt is, erről majd fogunk a következő pontban beszélni, hogy az egyházat, mint fogalmat, azt másképp értették már a Biblia különböző részei belül is, hogy mi a funkciója, hogyan is kell érteni, hogyan is vagyunk benne, mi is a szerepe az egyháznak, a keresztényeknek az életében, a Krisztus követőknek az életében. Most viszont úgy fogunk róla beszélni, az egyházról, hogy megpróbálunk az általános felől közelíteni az egyes felé, vagy még inkább úgy mondanám, hogy a legtágabb fogalmat fogjuk először teológiai szempontból megvizsgálni, vagy a legtágabb jelentését az egyháznak, mint teológiai fogalomnak. Azt vizsgáljuk meg először, és utána megnézzük, hogy ennek milyen részei vannak, és hogyan lehet ezt a fogalmat valamilyen szinten is szűkíteni. Sok szó esik az egyházról az Új Szövetségben, és én most csak egyetlen egy igét szeretnék itt fölolvasni, amely mondjuk így, hogy egyfajta alapigénk lesz az egyház tekintetében, és ez pedig Pál apostolnak a Korintus városában lévő gyülekezethez írott első levelében a 12. fejezet, tehát 1 Korintus 12-ből a 12. verstől, tehát 1 Korintus 12-12-től 14-ig, és aztán még hozzáolvasom pluszba a 27. verset, tehát mondom még egyszer, 1 Korintus 12, 12-től 14-ig, és a 27-es még pluszba. Olvasom. Ezt írja Pál. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattunk meg, mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Eddig az idézet. A sok jelző, fogalom, meg mindenfajta jellemző közül, amit a Biblia ír az egyházról, a közül az egyik legjelentősebb, és most szerintem, vagy az én véleményem szerint a legjelentősebb az, hogy az egyházat úgy apostrofálja Pál apostol, hogy Krisztusnak a teste. Krisztusnak a teste. Ez egy nagyon izgalmas kifejezés, hogyha belegondolunk abba, nagyon sok mindent, akinek van egyházi gyakorlata, vagy hát gyakorolja a hitét is egyházban, valamilyen gyülekezethez tartozik, akkor egy csomó asszociáció beindulhat benne ezzel kapcsolatban, hogy hogy is kell érteni ezt, hogy Krisztus teste. Viszont azok számára, akiknek nincsen szorosabb egyházi kötődésük, az csak szimplán értelmetlen, hogy mit jelent ez, hogy Krisztusnak a teste. Ugye Pál apostol, amikor ezt a levelet megírja a korintusi gyülekezethez, akkor már ugye Krisztus mennybe ment, tehát nincs közöttünk, nincs a Földön fizikailag testben. És éppen ezért nagyon izgalmas ez a kifejezés, hogy Krisztus teste, ugyanis ezzel Pál apostol egy csomó mindent állít, már önmagában is, azzal a fogalommal, hogy az egyházra azt mondja, hogy Krisztus teste. Egyrészt a feltámadáshoz közelít ezzel a kifejezéssel, hiszen azt olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus Krisztus testben támad föl, nem mellesleg mi is majd testben fogunk föltámadni, nem csak a lelkünk, hanem testünk és lelkünk egyben fog feltámadni, de most nem ez a témánk. Tehát, hogy Krisztus testben támad föl, ugye megmaradtak a sebei is, János evangéliumának 20. fejezetében, ugye a hitetlen Tamás, aki nem akart elhinni, hogy a sebek ott van. Tehát testben támad fel Jézus Krisztus, viszont azt olvassuk utána, hogy a mennybe ment, ugye mennybe menetelnek az ünnepekor, emlékezünk mindig erre, hát akkor hogyan kell érteni azt, hogy az egyház Krisztus teste? Hát úgy, hogy fizikai formájában ugyan Krisztus teste már nincs közöttünk itt a Földön, de az egyház maga, ami itt van lent, az Krisztusnak a reprezentációja. Tehát Krisztus lélekben itt van közöttünk. Ugye ő azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ezt mondta a tanítványoknak, ezt nem képletesen értette, hanem egészen valóságosan, tehát Krisztus mindenütt jelen van, különben ez az egyik legklasszikusabban evangélikus tanítás, az úgynevezett ubiquitásnak a tanítása, az ubi az helyet jelent latinul, tehát nincs köze az uborka salátához, tehát ubiquitás, azaz Krisztus mindenütt jelen valósága. Tehát Krisztus jelen van közöttünk most is, nyilván a testben nem, mert a test az fölemeltetett a mennybe, viszont az ő testének, azaz fizikai jelenvalóságának a reprezentációja, avagy közvetítő eszköze többek között az az egyház. Tehát az egyházban lévő embereken keresztül, mondom többek között, tevékenykedik a Krisztus közöttünk. Tehát ezért is Krisztus teste az egyház. Másszor pedig ugye Pál apostol itt, de máshol is kifejti ezt a test képet, hogy ez miért nagyon jó, nem csak ebből a szempontból, hanem sok más szempontból is, de erre most így nincs lehetőségünk, hogy ezt mind kifejtsük. Talán annyit mondanék, hogy Pál apostol még azt is elmondja az Efézus 4.15-ben, hogy azért is Krisztus teste az egyház, mert annak a feje maga Krisztus. Tehát az egyháznak a vezetője, hogyha egy testként képzeljük el az egyházat, akkor annak a feje, azaz a vezetője, az agy, ami irányítja az egészet, az nem más, mint Krisztus. Tehát ő a fej, mi pedig a különböző tagok vagyunk. És hát ez hozzátartozik az is, hogy magának ennek a képnek a része az is, hogy az egyház Krisztus teste, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát, hogy van, aki ilyen testrész, valaki olyan testrész, nem kell, hogy egyformák legyünk ahhoz, hogy Krisztust kövessük, tehát az uniformizálásnak nem szabad, hogy kultusza legyen az egyházban, mert hogy nem kell mindig mindent ugyanúgy gondolni, nem kell ugyanúgy kinézni, és nem kell ugyanúgy érteni. Erre gyönyörű példa különben az ágostai hitvallásban, az evangélikusság hitvallás iratai között kiemelt helyen kezelendő ágostai hitvallásban, annak is a 7. cikkében, ahol az egyházról ír, ott ezt írja a hitvallás, hogy az egyszent egyház minden időben megmarad, az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki, majd ezekről mind fogunk beszélni. Az egyház, de ami a lényeg most nekünk, folytatom az idézetet, az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában, de nem szükséges, hogy mindenütt hasonlók legyenek az emberi hagyományok, vagyis az emberek által megállapított vallási szokások és szertartások, amint Pál mondja, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten atya mindeneknek, stb. Tehát, hogy nem kell, hogy ugyanúgy nézzen ki mindenütt az egyház. Nem kell, hogy akár csak egy felekezeten belül is, és mi ezt az evangélikusságban azért elég rendesen megéljük, hogy ha elmész egyik, másik, harmadik, negyedik gyülekezetbe, akkor nem feltétlenül a külcsíny, mondom így, nem feltétlenül néz ki ugyanúgy, a forma nem feltétlenül ugyanaz, ellentétben a tartalommal, aminek természetesen ugyanannak kell lennie. És ugye a Krisztus testéről beszélünk, akkor nem lehet nem beszélni például az úrvacsoráról, ahol Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez az én testem. Persze az egyház nem egyenlő az úrvacsorával, hát ez egyértelmű, de az biztos, hogy nagyon szoros kapcsolat van a szentség, az úrvacsora szentsége és az egyháznak a léte között. Már csak azért is, mert ugye maga a szent jegyek, amik az úrvacsorában benne vannak, annak is szükségeltetik a látható jel. Ugye azt mondjuk, hogy az úrvacsorában is erről az úrvacsoráról szóló lejátszási listát ajánlom mindenkinek. A YouTube-on ezt meg lehet találni. Ha még eddig nem hallgattátok meg, akkor tegyétek meg. Tehát az egyik legfontosabb az úrvacsorában az, hogy van látható jele, fizikai jele van, és ahogyan a szentségnek a szent jegyek, vagy a kenyér és a bor, az a látható jele, amiből ugye a kenyérre maga mondja Krisztus azt, hogy ez az én testem, ugyanúgy a Krisztusnak a látható jele, egyik látható jele a világban, fizikai jele a világban, az az egyház, amely szintén az ő teste, nyilván más értelemben, de nagyon szoros kapcsolatban. Tehát a Krisztus teste, mint kifejezés, az az egyik legtágabb és leginkább, vagy legtöbb jelentéssel bíró definíció, vagy szinonima, hogyha az egyházat, mint teológiai kifejezést értjük. Na de ez a legtágabb, egy picit szűkítsük, vagy bontsuk le ezt a kifejezést, hogy Krisztus teste. Ugyanis az egyház az nem egy homogén tömb. Tehát az egyház nem egyenlő azzal, aki benne van az anyakönyvben például. Az egyház nem egyenlő azzal, aki a különböző gyülekezeti, bármilyen egyházhoz vagy felekezethez tartozó gyülekezeti közösségi nyilvántartásokban benne van. Az egyház nem egyenlő azzal, akik egyháznak mondják magukat. És főleg nem egyenlő semmilyen intézményrendszerrel. Tehát, hogyha az egyházat, mint teológiai fogalmat értjük, és úgy értjük, mint Krisztus testét, abban az értelemben, ahogyan eddig beszéltünk róla, akkor minimum kétféle verzióról kell beszélnünk az egyház tekintetében, abban az állapotban, amiben mi most élünk itt a Földön, tehát itt a Földön élő emberként, akik az egyház tagjai vagyunk, illetve az egyház tagok összessége tekintetében, minimum kétféle egyházról kell beszélnünk. És ez a kétféle fajta halmaz, mondjuk így, az egyik azt úgy szoktuk mondani, hogy látható egyház, a másik pedig az úgynevezett láthatatlan egyház. Ez nem azt jelenti, hogy van egy nyilvános meg egy titkos része, vagy van egy a színfalak előtt és a színfalak mögött játszódó része az egyháznak, hanem ez az elválasztás azt jelenti, hogy az az intézményrendszer, vagy az, amit mi egyház kifejezéssel fölcímkézünk, a felekezetek összessége, vagy épp az előbb említett egyháztagoknak a névsora, az nem feltétlenül egyenlő azzal, akik valóban Krisztusban vannak, akik valóban ki vannak hívva, ekkaleo, eklézsia, tehát kihívás, emlékezünk vissza a kifejezésre, tehát nem feltétlenül tartozik bele mindenki abba a halmazba, akik valóban Krisztushoz tartoznak. Tehát van egy látható egyház, amely látható egyházban mindenki benne van, aki annak mondja magát, vagy akinek mondjuk így, hogy papírja van róla, de bizony ezeknek az embereknek csak egy része az, nem az egésze, hanem egy része az, aki ténylegesen valóban hívő ember és Krisztushoz tartozik, és bizony a meglévő papírra rendelkező egyház tagok halmazán kívül is vannak olyanok, akik a Krisztus testéhez, mint egyházhoz tartoznak, de nem tartoznak az egyház szervezethez, mint olyanhoz. Ez egy nagyon nagy feszültség az egyháznak az életében, az, hogy a látható egyház az nem egyenlő a láthatatlan egyházzal. Ez például a római egyházban nincs így, mert őnáluk, akinek papírja van róla, az oda tartozik, tehát ez a fajta különválasztás legalábbis fundamentális teológiai szempontból nem létezik, tehát nem létezik, mert hogy amikor ők azt mondják, hogy nulla salus extra ecclesiam, tehát hogy nincs üdvösség az egyházon kívül, akkor ők ezt a kört az intézményrendszeren belül húzzák meg. Tehát tulajdonképpen, hogyha protestánsokat nézzük, akkor van egy halmaz, amely a látható egyház, és egy halmaz, amely a láthatatlan egyház, és ennek van egy halmazmetszete, amiben azok, akik tényleg hívők, és oda is tartoznak az egyházba, de hát azon vannak kívül is, akik nem tartoznak papíron az egyházhoz, mégis Krisztus testéhez tartoznak, tehát az egyházhoz, mint teológiai fogalomhoz, igen. És vannak az intézményesült egyházon belül is olyanok, akik nem tartoznak bele Krisztus testébe tulajdonképpen. Ezzel szemben a római egyházban ez úgy működik, hogy van a látható egyház, az egy halmaz, és annak belül egy részhalmaza a láthatatlan egyház, tehát hogy az magán a római katolikus egyházon belüli tagok, papírra rendelkező tagoknak egy része az, aki csak nyilván oda tartozik, és valóban hisz és vallja azt, amit az ő egyházuk mond, de azon kívül, tehát magán az egyház szervezete, római katolikus egyház szervezeten kívül nincs is esély arra, hogy valaki üdvösséget nyerjen, vagy éppen Krisztushoz tartozzon. Ez persze az official, ezt nem feltétlenül gondolják így tehát a római egyházban sem, de hát ez a hivatalos verzió. Ez egy nagy feszültség, mondom még egyszer, az egyházon belül, hogy a papír vagy az intézményrendszer az nem feltétlenül fedi le teljes egészében a Krisztus testét. De hát ezzel meg kell küzdeni. És még a láthatatlan egyházon belül is még tehetünk megkülönböztetéseket, ugyanis nem csak horizontális szempontból, tehát vízszintesen itt ezen a földön értjük az egyházat, ugyanis az egyház teológiai fogalomként mondom megint, nem csak erre az életre és ide a fizikai valóságra korlátozódik, hanem bizony az egyháznak van egy vertikális, azaz függőleges több osztatúsága is, két osztatúsága, ugyanis van az úgynevezett Ecclesia Viatorum, az úton lévő egyház, akik vagyunk mi, akik még járjuk az utat, és még nem értünk be a beteljesedésbe, az Istennek az országába, a mennyek országába, az üdvösségbe, és van az Ecclesia Beatorum, akik pedig már ott vannak benne a tutiban, fönt a mennyben, és ők is az egyházhoz tartoznak, tehát ők már célba értek, de ugyanúgy az egyháznak a részei, a láthatatlan egyháznak a részei természetesen. A látható és a láthatatlan egyház nem csak ebben az életben egy elválasztó vagy különböző fogalmak, hanem bizony az örök életre vonatkozóan is, hiszen az örök életben azok vannak nyilvánvalóan, akik a láthatatlan egyházhoz tartoznak. Ez persze nem zárja ki, hogy ők, sőt, reménység szerint nagyon sokan vannak olyanok, akik meg a látható egyházba is, meg a láthatatlanba is beletartoznak, mert hogy ugye ez lenne az egésznek a lényege. Nos, a következő harmadik pontunk, amiben is mondjuk így, hogy a látható egyházról fogunk beszélni, eddig főleg inkább a láthatatlan egyházról beszéltünk, a Krisztus teste kifejezés, teológiai kifejezésként értettük az egyházat, és most pedig a látható egyházról beszélnénk, az egyház szervezetről egy kicsit. Most nem arról beszélnénk, hogy felekezetenként milyen jelenleg a 21. században milyen különböző egyházi struktúrák vannak, hanem arra néznénk rá, hogy az egyház, mint struktúra, mint látható egyház, mint intézmény, az nem az ördögtől való. Nem szeretném azt, hogyha valaki az előző pontból arra következtetne, hogy a láthatatlan egyház a lényeg, és a látható egyház az nem lényeg. Hogyha belegondolunk abba a fogalomba még egyszer egy kicsit visszatérve, hogy Krisztus teste, akkor ott nagyon fontos a fizikaiság, a láthatóság, az, hogy jelen van. Tehát értelmetlen arról beszélni, hogy a Krisztus teste az egy láthatatlan egyház, mert pont az a lényege, hogy látható legyen. Tehát az lenne az optimális, hogyha a látható és a láthatatlan egyház az egybeesne tökéletesen ez a két halmaz, de nyilván ez nem lehetséges, vagy erre mi nem vagyunk alkalmasak emberek, de hogy maga a látható egyház, tehát az intézményesülés, a struktúráltság, a szervezettség, az nem az ördögtől való. Lehet rosszul csinálni, és akkor az rossz, meg lehet jól csinálni, és akkor jó. És azt is látni kell, hogy maga az egyházi struktúra az egy folyamatos fejlődés alatt van. Ha ránézünk a bibliai időknek az egyházára, mert akkor már tudunk beszélni egyházról, ugye gyülekezeteknek a közösségéről, szövetségéről, akik ugyan még intézményesülve nem szerveződnek meg úgy, mint mondjuk akár csak pár száz évvel később, de azért ezek a gyülekezetek tartják a kapcsolatot egymással, és egymáshoz tartozónak vallják magukat. És egyfajta történelmi szükségszerűség volt az, hogy elinduljon egy intézményesülés. És ez nem extra Biblia, tehát ez nem a Biblián kívüli dolog, hanem ez már a Bibliában is megtörténik, ez a fajta fejlődés. Ha például megnézzük az apostolok cselekedeteinek könyvét, és mondjuk az 5. fejezettől a 10. 11. fejezetig, vagy a 12. elejéig elolvassuk, akkor már ott az egyháznak az első éveiben már látunk egyfajta intézményesülési folyamatot, és struktúráltságnak az elindulását. A kezdeti nagyon erős mozgalmi jelleget persze nem vesztik el pár év alatt, de látni kell, hogy mellette a mozgalmiság ilyen organikus fejlődésben elkezd intézményesülni. Tehát a kettő nem mond ellent egymásnak, az intézményesülés és a mozgalmiság, csak a helyes arányokat kell megtartani, meg illetve a történelem folyamán akkor is, és azután is egészen máig vannak különböző korszakok, hogy mikor éppen az intézmény és mikor éppen a mozgalom az, ami megerősödik. De visszatérve az Abcselre, tehát az apostolok cselekedeteinek könyvére, ott az 5. fejezetben például még egyfajta kommúna-szerű vagyonközösségben élnek a keresztények. Tehát mivel Krisztus azt mondta, hogy nem sokára vissza fog jönni, és azt most már látjuk így 2000 év után, hogy az a nem sokára az nem feltétlenül úgy értendő, hogy akkor 5 perc múlva, tehát, hogy de ott akkor még azt gondolták, hogy itt egy rövid idő, 1-2 év, max aztán Krisztus visszajön, és addig kell minél több embert megszólítani, és az 5. fejezetben olyannyira, hogy eladták mindenüket az emberek, letették ugye az apostolok lábai alá a vagyont, és így látták el a közösséget. És aztán, hogyha tovább megyünk a 8. fejezetben, ahol már ugye nem csak zsidók, hanem samáriaiakhoz, majd később pogányokhoz is eljut az evangélium, és sőt kilép Palesztinának és Szíriának a területéről, Kis-Ázsia területére a missziós munka Pál apostollal, onnan átlép Európába, és Pál apostol végül eljut egészen Rómáig, ugye a római birodalomnak a központjáig. Ahogy ezeket a történeteket így nézzük egymás után, és hogyha ezekhez hozzákapcsoljuk időben a páli leveleket, amelyek nem egyszerre keletkeztek, hanem vannak köztük korábbiak is, és vannak köztük későbbiek is, akkor láthatjuk azt, hogy van egy fejlődés, ahogyan rájönnek az apostolok arra, hogy ez a nem sokára, ez nem 5 perc múlva lesz, hanem ki tudja, hogy mikor, és hosszú távra kell berendezkedni, akkor már ez a tudat önmagában elindítja az intézményesülést, amely az apostoloknak a jóváhagyásával, hát ez ilyen organikus, természetes dolog volt, tehát ezt nem irányítgatták, hanem a Szentlélek volt az, aki őket így rendezgette, és akkor ők csinálták azt, amit csinálniuk kellett. Tehát elindult egy intézményesülés, ahol különböző hivatalok alakultak ki, és itt most a hivatal alatt nem a földhivatalt értjük, vagy az adóhivatalt, hanem hogy különböző pozíciók az egyházon belül differenciálódtak, a szolgálatok, hogy most kikivel foglalkozik, vagy kikinek a főnöke, hogy működjön az egész rendszer. Tehát, hogy eleve az egyre több ember csatlakozott az egyházhoz, tehát egyre nagyobb tömeget kellett valahogyan mondjuk így ellátni az evangéliummal és egyre távolabb lévő közösségeket. Értelemszerű volt, hogy elindult egyfajta intézményesülés. És amíg ennek az intézményesülésnek a letéteményesei, vagy úgy mondjam, a garanciái először az apostolok voltak, tehát azok, akik Jézus Krisztusnak a tanítványai voltak, majd aztán az apostolok tanítványai, akiket apostoli atyáknak nevezünk, majd később az egyházatyák, akik az apostoli atyáknak a tanítványai voltak, és azok tanítványai. Tehát volt egy pár generációnyi láncolat, ami még én még ismertem azt, aki Jézus tanítványa volt, típusú autoritások voltak, tehát akikre úgy hallgattak, akikre fölnéztek, akiknek a szava volt a lényeg, és a szava volt a tanítás. De aztán egy idő után, ugyan egyre több generáció telt el, ez már önmagában nem volt elég, főleg a földrajzi távolság miatt sem. Hát nyilvánvalóan nem lehetett leakasztani egy apostoli atyát, mit tudom én, a mai Spanyolország területére, vagy nem tudom én, Galliába, vagy Észak-Afrikának a nyugati részébe, tehát ez nem így működött, és onnantól kezdve kellett egy intézményi rendszer ahhoz, hogy ez az egész egyben maradjon, amit mi egyháznak nevezünk. Tehát ez a folyamat, amely zajlik, mind a mai napig zajlik, ez a folyamat, ez természetes és rendben van. Tehát az, hogy van egy egyházszervezet, és van egy olyan intézmény, társadalmi intézményt értek itt, tehát nem úgy értem az intézményt, mint egy hivatalt, vagy mint egy iskolát, vagy mint egy akármi más intézményt, nem tudom én, most tök mindegy, hanem az intézményt, mint társadalmi formációt értem, tehát az, hogy a meglévő társadalomban van egy struktúrált formációja az egyháznak, ezt nevezzük látható egyháznak, hogy ez létezik, ez nem az ördögtől való, hanem egy természetes folyamat, amire szükség is van ahhoz. Nem azért van rá szükség, hogy ez hatalmi ág legyen például, hanem azért van rá szükség, hogy az evangéliumnak a tisztasága és az emberek szervezet megszólítása az meg tudjon történni. Ezért van szükség a látható keretekre, illetve hogy legyenek olyan személyek, akik dedikálva vannak különböző fajta szolgálatokra, hogy ez mind jól tudjon működni. De persze nyilván látjuk azt, hogy sok sebből vérzik ma is az összes egyház, mutatok elsősorban saját magunkra, evangélikusokra, de másokra is, tehát maga a látható egyház az rengeteg sebből vérzik mindenütt. Úgyhogy ha egy kis ilyen kitekintést megengedtek, vagy egy véleményt megengedtek ide, akkor azt mondanám, hogyha az egyház történetet, tehát az egyház elmúlt 2000 éves történetét, az intézményesülés és a mozgalmiasodásnak a hullámzásaként fogjuk föl, tehát hogy vannak olyan idők, amikor intézményesülni kell, és mert hogy az kell ahhoz, hogy jól működjön a dolog, és van, ahol inkább mozgalmiságra kéne tenni a hangsúlyt, kevésbé az intézményre, rendszerre, az intézmény struktúrára, hogyha ilyen hullámzásként fogjuk fel az egyház történetet, akkor most jött el az a pillanat, hogy a mozgalmiságra sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk, mint az intézményesülésre. De hát ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzése volt az én meglátásomnak az egyházzal kapcsolatban, így a 21. századnak az első negyedében. A következő pontunk, a negyedik pont, amikor is arról beszélünk, hogy az egyház mint felekezet. Ugye sokat használtam már ezt a kifejezést is, hogy felekezet, most egy picit bővebben beszélnénk róla, mit jelent ez. Nagyon érdekes maga a kifejezés, hogy felekezet, ugye a fél szó van benne, ez pedig nagyon jól mutatja azt, hogy teológiai szempontból, hogyha nézzük, és még mindig teológiai szempontból, pontosabban most visszatérünk a teológiai értelmezésére az egyháznak, tehát hogyha teológiailag értjük az egyházat, akkor az a sajnálatos tény, ami ma van, miszerint az, hogy különböző testekben él az egyház, nem tud egy test lenni a Krisztus teste, hanem van római, katolikus, evangélikus, református, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a fajta felekezetiség, ez nem teljesség, tehát ez így nem normális, hanem csak fél tud lenni, csak fél egyház tud lenni tulajdonképpen az, hogyha ilyen különböző részekre van szakadva az egyház, és ezeket nevezzük felekezetnek. Tehát teológiai szempontból egy, azaz egy darab egyház van, akik a Krisztus követők, akik ezt sokféleképpen meg tudják tenni. Az, hogy persze kik tartoznak bele, az megint lehet vita tárgya, de akkor is a Krisztusban hívők összessége a nagybetűs egyház, a teológiai fogalom, a Krisztus teste, és ezen belül sajnos vannak felekezetek, akik egyik, másik, harmadik, negyedik felét adják ki Krisztus testének, és sajnos ilyen különböző, szervezeti szinten különbözően és elkülönülve élik meg a Krisztus követést, ami egyáltalán nem természetes állapot az egyháznak, és az a vágyott és remélt jövőnk van, hogy egyszer majd Krisztus helyreállítja, és ahogyan az ige is mondja, lesz egy pásztor és egy nyáj, amely pásztor nem más, mint a Krisztus, aki ugye az ő testének a feje. Tehát a teológiai szempontból értjük az egyház kifejezést, akkor azt nem tudjuk használni arra, hogy evangélikus egyház, arra, hogy reform. Tehát amikor mi azt mondjuk egy felekezet nevet, és az egyház szót összekapcsoljuk, hogy mit tudom én, pünkösdi egyház, vagy baptista egyház, hogy ne csak mindig a nagy történelmi egyházakat mondjam, akkor ez teológiailag nem értelmezhető, mivel egy egyház van, Krisztusnak az egyháza, és azon belül vannak felekezetek. Persze ez a köznyelvben kavarodni szokott, és nem is biztos, hogy most én, lehet, hogy én is most ilyen kicsit össze-vissza tudtam csak elmagyarázni, de szerintem azért értitek, hogy amikor egyházról beszélünk, és evangélikus egyházról beszélünk, akkor mindig jogi fogalomként, vagy a világba tartozó fogalomként, vagy a struktúrára utalva használjuk ezt a kifejezést, ha pedig az egyházról beszélünk, akkor pedig teológiai fogalomként értjük azt, és akkor pedig minden Krisztusban hívőkre értjük ezt. Tehát a felekezet tulajdonképpen ezt jelenti, és amikor mi azt mondjuk, hogy evangélikus felekezetűek vagyunk, akkor teológiai szempontból fogalmazzuk meg az identitásunkat, már hogy én, persze ti a másik felekezethez tartoztok, akkor úgy, amelyikbe tartoztok. Ha pedig azt mondom, hogy az evangélikus egyházhoz tartozom, akkor pedig strukturális szempontból, a látható egyház szempontjából határozom meg saját magamat, hogy én a Krisztus testének ahhoz a részéhez, azhoz az intézményes részéhez tartozom, amelyet Magyarországon például úgy hívnak, hogy Magyarországi Evangélikus Egyház. És végül, de nem utolsó sorban, az utolsó ötödik pontunkban pedig arról beszélnénk, hogy lehet-e egyház nélkül. És itt most az egyházat értjük teológiai szempontból. Tehát a Krisztusban hívők közösségeként, Krisztus testeként értelmezve, lehet-e egyház nélkül. Elárulom itt az elején, spoiler, nem. De most ezt akkor ki is fejtem, hogy miért nem. Ugye a felvezetésben, még a főcím előtt, vagy hát a bevezetésben egész pontosan, ott Cipriánusnak, az egyik egyház atyának, akikre már utaltunk az előző pontokban is, egyház atyának a mondatát idéztem, ezt is különben a Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratainak a negyedik kötetében az új megjelent, vagy hát a mostanság megjelent, újra kiadott negyedik kötetében, 2019-ben került ez kiadásra, tehát a Magyarország Evangélikus Egyház hitvallási iratai negyedik kötet 2019-ből, és azon belül is a Nagy KT-ból, Luther írásából, a Nagy KT-ból idéztem ezt, nem a törzs szöveghez tartozik, az, amit idéztem, tehát Cipriánus nem idézi, legalábbis szó szerint nem idézi Luther, hanem a lábjegyzetbe közli a kiadó, illetve a szerkesztő ezt az idézetet, hogy Isten nem lehet az atya annak, akinek az egyház nem anyja. És ugye azért került ide ez lábjegyzetként, mert amúgy Luther tartalmilag erről beszél, ugyanis itt az egyházról beszél az apostoli hitvallás magyarázatában, amikor magyarázza hiszek egyet, majd arról is fogunk adást csinálni, de most egyelőre a harmadik hitágazatot, tehát a Szentlélekről szóló részt magyarázza, és ott mondja el, és mindjárt idézni is fogom, hogy az egyházon kívül, és itt most a Krisztus teste alatt értjük az egyházat, az egyházon kívül nem lehet hívő életet élni. Tehát nem lehet hívő életet élni anélkül, hogy az ember ne tartozzon keresztény közösséghez. Tehát egyszer magamba otthon nem tudok hívő lenni. Jó, nyilván, ha veszünk ilyen abszurd esetet, mint például kiraknak egy lakatlan szigetre, nyilván ettől nem fog elkárhozni, csak egy normál helyzetben az keresztény közösségen kívül nem lehet a hitünket megélni, és nem tudunk kapcsolódni Krisztushoz sem rendesen. És hogy ez miért van, azt Luther mondja a Nagy KT-ban, idézem a apostoli hitvallás magyarázatából, a kötet 251. oldaláról, ezt mondja, ahogyan a fiú születésével, a fiú ugye Jézus Krisztus, születésével, halálával, feltámadásával, stb. Szerezte meg azt az uralmat, amellyel magáévá tett minket, úgy végzi a Szentlélek a megszentelést a következőkkel, a szentek gyülekezetével, vagy a keresztény egyházzal, a bűnök bocsánatával, a test feltámadásával és az örök élettel, vagyis azzal, hogy először is szent gyülekezetébe visz, és az egyház ölébe tesz minket, rajtuk keresztül prédikál nekünk, és elvezet Krisztushoz. Ez az az anya, aki minden egyes keresztényt fogan, és hordoz Isten igéje által, amelyet a Szentlélek jelent ki és terjeszt. Eddig az idézet. Van egy olyan kifejezésünk a magyar nyelvben, amit az egyházra szoktunk használni, kicsit archaizáló, tehát régies, de azért használjuk még ma is, és most ezt felszólító módban mondom, hogy használjuk ezt még ma is, hogy anya szent egy ház. Ugye a Ciprianuszi gondolatot viszi tovább, hogyha Isten az atyánk, akkor az egyház az anyánk, a szülő anyánk is, ugye Luther is itt erről beszél, hogy gyakorlatilag megszül bennünket az egyház, és miért beszél erről? Azért beszél erről, mert a Szentlélek által hirdettetik az evangélium. Tehát amikor a keresztény emberek az evangéliumról beszélnek, és az megérint másokat, és ők is hitre jutnak, akkor az nem azért van, mert olyan fantasztikusan prédikált valaki, vagy olyan marha jól misszionált valaki, hanem azért van, mert ezt a Szentlélek élővé és hatóvá teszi. És a Szentléleknek a munkája ebben a világban, azon túl, hogy élővé és hatóvá teszi az evangéliumot, az az, hogy összegyűjti azokat, akik Krisztusban hisznek. Mert hogy ebben a közösségben az emberek által, tehát a másik ember által tud megszólalni az evangélium, és hirdettetik nekem az evangélium. Tehát, hogyha nincs senki se, aki elmondja nekem az evangéliumot, akkor én nem hallom meg az evangéliumot. Tehát mindenképpen az esetek 99,9%-ában egy másik emberre van szükségem ahhoz, hogy én hitre jussak, mert a másik emberen keresztül szólít meg engem a Szentlélek. Viszonylag kevesen vannak olyanok, mint például Pál apostol, akinek Krisztus megjelent nagy fényesség formájában is direktbe, face-to-face megszólította, hogy nosza, induljál, meg mit csinálsz te tulajdonképpen, más lenne a dolgod, de ez nagyon keveseknek adatik meg. 99,9999 azért hisz, mert valaki egyszer beszélt neki Jézusról és elmondta az evangéliumot. Ebből egyenes arányban következik az, hogy közösség nélkül nincsen hit. És nem csak a hit megszületése, a hitre jutás, vagy ha úgy tetszik, megtérés, az amihez szükségeltetik a másik ember, hanem az egész hitben való levéshez szükség van rá. Ugyanis az evangélium az elsőrenden a keresztény közösségben hirdettetik. És ez azért is nagyon fontos ma, mert hogy ma egy nagy kísértés az, hogy úgy gondoljuk, hogy ha én megnyitom a netet, és a YouTube-on mondjuk meghallgatok 38 millió ige hirdetés napi szinten, akkor én most nekem akkor hirdettetett az evangélium, és ez akár lehet így is, természetesen, miért ne, hiszen az én szavaim is például az éteren keresztül, vagy hát nyilván már nem az éteren, hanem a netkábelen keresztül, vagy a mobilhálózaton keresztül jut el hozzátok, és ez rendben is van így. Viszont ahhoz, hogy élő Isten kapcsolatunk legyen, élő Krisztus kapcsolatunk legyen, ahhoz be kell tudnunk csatlakozni Krisztus testéhez. És megint mondom, ha mikor Krisztus testét mondunk, a nagybetűs egyházat értjük ugye alatta, és nem véletlen az, hogy nem Krisztus lelke például. Hogy valami láthatatlan, ami nem tudom én, 1000 kilométerekről is működik, hanem valami olyan, úgymond fizikai dolog, idézőjelben természetesen, amihez ott kell lenni. Tehát a testünk egyszerre nem tud két helyen lenni. Ahhoz, hogy mi Krisztus testeként, Krisztus tagjaiként, összességében Krisztus testeként tudjunk funkcionálni, ahhoz egy helyen kell lenni. Mert másképp a test nem funkcionál, tehát hogyha a kezem a szomszéd utcában van, akkor azt nyilvánvalóan nem tudom használni. Ez vonatkozik az egyházra is. Tehát csak akkor tudunk egyházként funkcionálni, és mivel azt mondtuk, hogy Krisztus testének a tagjainak kell lenni ahhoz, hogy az ember Krisztushoz tartozzon, tehát nincsenek Krisztusnak tagjai, a kezei meg lábujjai a szomszéd utcában, hanem annak egy helyen kell lennie. Persze ettől ambivalencia az, hogy különböző felekezetekben élünk, és ez anomália, de ahhoz, hogy én személyesen Krisztus követője tudjak lenni, ahhoz nekem Krisztus testéhez, azaz a közösséghez tartoznom kell. És azért is kell a közösséghez tartoznom, mert egyrészt úgy hirdettetik nekem igazából az evangélium, és azért is, mert a szentségeket is ezen keresztül tudom megkapni. Ez nem egy szentségekről szól adás, majd a szentségekről úgy általában is fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy szentség, és miért olyan nagyon fontos ez az evangélikus egyházban, de hogy a szentségek az egyik fő tulajdonsága az az, hogy bűnbocsánat jön velük, és az Isten cselekszik általuk, és bűnbocsánat jön velük, ugye ez a keresztség és az úrvacsora, erről mondom, majd fogunk beszélni, de hogy ezt a keresztséget és az úrvacsorát, amely a bűnbocsánatnak az eszközei, amelyek által is hirdettetik nekem a bűnbocsánat, ami az üdvösséghez szükséges, nyilván, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen, az is csak az egyházon belül tud megvalósulni, a közösségen belül tud megvalósulni. Luthernek szintén a nagy KT-ból kicsit későbbről vannak szavai ezzel kapcsolatban, ezt is idézem. Így gondoskodik a Szentlélek arról, hogy jó lehet, vannak bűneink, mégsem árthatnak nekünk, mert a keresztény gyülekezetben vagyunk, ahol csupa bűnbocsánat van, mert Isten is megbocsát, és mi is megbocsátunk egymásnak, hordozzuk és talpra állítjuk egymást. De a kereszténységen kívül, ahol nem hangzik az evangélium, nincs bűnbocsánat sem, és nem lehetséges szent élet sem. Tehát, hogy valóban az egyházon kívül nincs üdvösség, de ez az egyház ez nem más, mint a szenteknek a közössége. Ugye szentek alatt itt biblikus értelemben, ha szentet értjük, akkor a Krisztushoz való tartozókat értjük alatt, ahogyan Pál apostol is megszólította a leveleinek a címzetjét, a XY városban lévő szenteknek. Ezzel kapcsolatban, amíg eddig nem tettétek meg, hallgassátok meg a Nem vagyok katolikus, mit kezdjek a szentekkel című adást, ott megmagyarázom ezt a kifejezést, hogy szentek. Tehát, hogy a szentek közösségében, Krisztus testében, az egyházban, keresztény közösségben, itt kaphatom meg az Istennek azon áldásait, amelyek nem csupán ehhez az élethez szükségeltetnek, ahhoz, hogy én ebben az életben jó, hiteles és teljes keresztény életet tudjak élni, hanem bizony az üdvösséghez is szükségeltetnek. Szóval, hogyha vissza akarok térni itt a pontnak, ennek az ötödik pontnak az elejéhez, hogy lehet-e az egyház nélkül, nem lehet. Ez viszont nem azt jelenti, hogy az egyházban nincsenek rossz dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy az egyházban nincsenek gonosz emberek, és itt most egyház alatt természetesen a látható egyházat értjük, ugyanis Jézus is többször elmondja, hogy bizony egyben nő a gaz meg a haszonnövény, tehát az egyház is tele van olyan emberekkel, akik nem lennének valók oda, vagy vannak akár a mi életünknek is bizonyos periódusai, amikor hát nem azt mondom, hogy de nem vagyunk túlzottan méltók arra, hogy Krisztus testének tagjainak nevezzenek bennünket, Krisztus teste tagjainak nevezzenek bennünket, és mi is tudunk olyan dolgokat, gonoszságokat, rossz dolgokat elkövetni, amelyel megbántunk másokat, vagy amelyekkel akár elüldözünk embereket az egyházból, mint Krisztus testéből. Tehát tudunk ilyeneket elkövetni, de mivel a Krisztus testén keresztül annak jó és rossz részeivel együtt maga a Szentlélek az, aki cselekszik, ezért az egyháznak a javai, vagy hát azok a dolgok, azok a jó dolgok, amelyek az egyházon keresztül jönnek, azok akkor is jönnek, hogyha az tele van rossz dologgal is. Szintén az ágostai hitvallás ír erről, a Mi az Egyház a 8. cikkben azt mondja, hogy bár az egyház önmagában a szentek és igazán hívők gyülekezete, mivel azonban ebben az életben sok képmutató és gonosz keveredik közéjük, ezért a szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok szolgáltatják ki, Krisztus mondása szerint az írástudók és a farizeusok Mózes székében ülnek, stb. A szentségek is, az ige is Krisztus rendelése és parancsa folytán hatékonyak, még akkor is, hogyha gonoszok nyújtják azokat. Most így már a végé felé, erősen a vége felé közeledve, egy biztatást mondanék itt a végén, talán kicsit így elvágólagos ez a vége, de hát ez azért van, mert nagyon elszaladt az időnk, hogy az egyházhoz tartozni kell. Ez nem kérdés. Ez nem azt jelenti, hogy valahol egy papíron szerepelnie kell a neveteknek, hanem az, hogy keresztény közösséghez tartozni kell, a nélkül nem lehet. És mondom, fizikai közösség nélkül nem lehet. Tehát az, hogy én egy tényleges közösségbe tartozok, nem csak egy virtuális közösségbe. Persze most a 2020-21-es pandémia, koronavírus pandémia alatt ez nyilván ez egy másik szituáció, de úgy alaphelyzetben, tehát keresztény közösséghez tartozni kell, ahhoz, hogy én mindazokat a jókat, mindazokat az áldásokat, amiket megkaphatok az Istenen keresztül, vagy az Istentől, azt megkaphassam, mert csak ezeken a közösségeken keresztül vannak olyan dolgok, amelyeket másképpen nem tudok megkapni, és akkor nem lesz teljes a keresztény életem. Szóval ennyit mára. Megkapirgáltuk az egyháznak, mint fogalomnak a felületét, éppen hogy csak sok szünettel tudtam ezt az adást fölvenni, mert hogy mindenhol behoztam volna még egy dolgot, és még egy dolgot, ezt is jó lenne elmondani, azt is jó lehet mondani, szóval még mindenképpen fogunk az egyházról valamikor beszélni, de hogy mely irányba induljunk el, azt nem csak én szeretném meghatározni, hanem bátorítalak benneteket arra, hogyha az egyházzal kapcsolatban, akár a látható, akár a láthatatlan, akár bármely részével kapcsolatban, vagy úgy a témával kapcsolatban kérdésetek, felvetésetek, ellenvetésetek van, akkor azt ne tartsátok magatokba, hanem írjátok meg, vagy kommentbe a YouTube-ra, vagy pedig e-mailben nekem, és akkor majd mindenképpen fog csinálni majd valamikor egy másik egyházról szóló adást, vagy az egyház valamely aspektusáról szóló adást, és akkor ott azokat meg tudjuk tárgyalni. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok, találkozzunk legközelebb a viszonthallgatásra. Sziasztok!